Valószínű, hogy a vasárnapoknak a 85%-ában fogsz egy ilyesmit találni a székeden, vagy a melletted ülő székén, össze lehet érte veszni. Amit szeretnénk, az az, hogy mivel tudjátok, hogy heti két istentiszteletről egy istentiszteletre váltottunk, amit én igazán szeretnék ezzel egy olyan segítséget adni, hogy először is az első lap az arra van, hogy arra szeretnék serkenteni, és arra szeretnénk serkenteni benneteket, hogy jegyzeteljetek. Hogy eljöttök az Isten tiszteletre, Isten igét meg fogjuk nyitni, tanítani belőle, és Isten szólni akar hozzád személyes módon. És én nem tudom, hogy hogy vagy ezzel, de az én memóriám rendkívül véges, és egyszerűen, ha Isten szól, azt nem akarom, hogy tudod, ne jegyezzem le. Oké, tehát amit úgy érzel, hogy fontos, amit úgy érzel, hogy Isten módon mond, figyelmezted, bátorít, stb. Leírod, és aztán kiteszed a hűtődre, olvasgatod hétközben. Oké? És így elmélyülsz Isten igében. A másik lap, amit látsz, amiben pedig mi azt szeretnénk ebben a másik lapban, hogy igazából a hét során szeretnénk bátorítani benneteket abban, hogy a hét során tanulmányozzátok, foglalkozzatok, mélyebbre mehettek ebben a témában, ami elhangzik, és ebben fogok odaérni más igerészeket, más helyeket, hol olvashatsz erről, amiről hallasz többet, hol tanulmányozhatsz erről többet. Tehát tulajdonképpen tudod, hétközben továbbvinni, amit vasárnap reggel beszéltünk vele, és elmélyíteni az életedben, és tanulmányozni ezt. Erre lesznek ezek ilyen tanulmányozás segítő jegyzetek. Oké? Ja, és aztán a végén pedig vannak kérdések, amit átgondolhatsz a saját életedre, hogyan tudod alkalmazni, és házi csoportokban is ezek a kérdések fognak segíteni. Úgyhogy én szerintem ez egy nagyon vagány dolog lesz. Nagyon izgalmas, mert Isten akarja, hogy növekedjünk, Isten akarja, hogy sok mindent akar nekünk adni, és Isten akar szólni hozzánk, és akarja azt is, hogy a hetünk során elővegyük, amit ő mondott, és mélyítsük Isten igével, hogy az életünk egyre inkább Jézus képére formálódjon, képmására formálódjon. Úgyhogy ez a tanulmányi segédlet az ott lesz az interneten mellékletként, tehát hogyha nem tudtad ezt elvinni, vagy nem kaptál ilyet, felmész az internetre, ott, ahol le tudod tölteni az üzenetet, ott lesz ez a tanulmányi segédlet is, tehát tudsz vele foglalkozni azon keresztül is. Oké. Hé! Úgyhogy, ja, és azért van odaírva, hogy nyomás alatt. Mert erről szeretnénk beszélni. És erről szeretnénk beszélni a zsidókhoz írt levél kapcsán, a mai alkalommal, és a következő hetekben zsidókhoz írt levélet fogjuk megnyitni, azt fogjuk tanulmányozni, abból fogunk beszélni, és erről a témáról fogunk beszélni, hogy nyomás alatt. Miért pontosan erről? Oké. Először is azért, mert nyomás alatt vagyok. Mert azt látom, hogy az életem nagyon sokszor nyomás alatt van. Tudsz ezzel azonosulni, bárki? Tudod, az, hogy az életedben, tudod, tehát azt látom, hogy mindenhonnan szorongatnak dolgok, szorongatnak. Pál ezt úgy írta a 2 Korintus 4:8-ban, hogy minden oldalról szorongattatunk. És olykor ez nem így van az életünkben, máskor pedig így van. Úgy érezzük, hogy a sárga csekk szorongat, megfogja a nyakunkat, így. De úgy érezzük, hogy a banki felszólítás szorongat. Vagy úgy érezzük, hogy a munkahelyi környezet, vagy a főnök, tudod, szorongat. Vagy úgy érezzük, hogy az, hogy nincsen munkám, és már nincsen munkám egy jó ideje, ez szorongat. Aztán úgy érezzük, hogy az egészségügyi helyzet, amelyben vagyok, igazából szorongat. Aztán és ennek a célja nem a depresszió elérése az üzenet végére, de csak így felsorolom, jó? Tehát, sokszor úgy érezzük, hogy akár kapcsolati vagy házassági dolgok szorongatnak. Érezzük azt, hogy változnom kellene, változtatnom kellene, vagy szorongat a szituáció. Érezhetjük ezt a családban, érezhetjük ezt a gyerekeinkkel, érezhetjük ezt a kapcsolatainkban, a gyülekezetben, másokkal való kapcsolatunkban, szüleinkkel, rokonainkkal való kapcsolatban. Annyi oldalról érezhetjük az időbeosztással kapcsolatosan. Egyszerre három helyen kellene lennem, ugyanabban az időben, és szorongat. Időbeosztásban zsonglőrködök. És mindenféle nyomás, és aztán szenvedés az életünkben, mindenféle nyomás ott lehet, és aztán lehet, hogy ezek egyszerre vannak ott az életünkben, és egy nyomás alatt élünk. És amikor minden oldalról szorongatva van az életünk, akkor nagyon könnyen diszorientálódunk, vagy elbátortalanodunk, visszahúzódunk. Pedig Jézus igazából nem ígért mást. Okay? Tehát ő nem ígért mást. Tehát nem arról van szó, hogy Isten azt ígérte, hogy nem lesz nyomás az életünkön. Sőt, Jézusnak az egyik legfantasztikusabb ígérete János 16-ban van, 33. versben. Azt mondja, e világon nyomorúságotok lesz. Szuper! Na, valaki egy áment? Á, erre a versre nem elmeneztek, így van. Tudod, e világon nyomorúság, és a görög szó ott, az görög szó az ott, hogy flipsis, ami egy ilyen, ne köpj ki, mikor ezt mondod, ne köpj ki semmit, de flipsis, tudod, az azt jelenti, hogy minden oldalról szorongatva, nyomorgatva vagyunk. Jézus azt mondja, e világon, ahogy itt éltek, ahogy Jézus követőiként itt éltek, minden oldalról szorongatva lesztek. Tehát ez nem valami olyan, amit Isten elrejtett előlünk, vagy Isten nem mondta el, hogy ilyen lesz a földi életünk, és lehet, hogy nem minden napjában vagy hónapjában, de jellemző lesz a nyomás alatt való élet. És így folytatja. De bízzatok! Én legyőztem a világot. Tudod, ahogy erre a részre voltál, mert így van. Tehát ahogy Zsuzsi énekelte, így van, ez volt. Ami a világot úgy emészti, te mégsem éled át. Így van, tehát erről beszél, hogy ami úgy emészti a világot, és ott van az életedben ez a nyomás, azt mondja ez a dal, hogy te mégsem éled át. Lehetséges ez? Hogyan lehetséges? És a másik ez, hogy az egész zsidókhoz írt levél, és a jegyzett lapon, amit találsz ott, az a felosztása, hogy végig tudod olvasni, és végig tudod gondolni. Az egész zsidókhoz írt levélnek a célja az volt, hogy nyomás alatt lévő hívőket bátorítson. Nyomás alatt lévő hívőket erősítsen, buzdítson, segítsen. Csak egy rövid kis háttérbemutató. A zsidókhoz írt levél egy olyan csoport hívőnek, vagy olyan csoportoknak szólt hívők csoportjainak, akik hihetetlen nyomás alatt voltak, hihetetlen próbatételeken mentek keresztül. Hihetetlen próbákon és nehézségeken. A 10. fejezetben olvashatsz erről, 32-től 35-ig. Ezek a zsidó hívők, Jézusban hívők, azt élték át, hogy a környezetükben lévő emberek gúnyolták őket, csúfolták őket, gyalázták őket, mint cirkuszi mutatványt mutatták be őket, vagyonukat elrabolták, börtönbe zárták őket, vagy hozzátartozóikat. Hihetetlen nyomáson mentek keresztül, csak azért, mert hittek Jézusba, mert Jézusban voltak hívők. És ez a nyomás, ez nem csökkent, hanem ez erősödött az életükbe, erősödött. Azt olvasjuk a 12. fejezet 4. versében, hogy még mártír halált ugyan nem halt egyikük sem, akiknek írta a levél, akiknek íródott. Tehát a közösségben nem volt köztük olyan, aki mártír halált halt volna. De a vagyonokat elrabolták, de gyalázták őket, de börtönbe zárták őket, és szenvedtek az ő hitükért, az ő keresztény életükbe. És ez a nyomás ott volt rajtuk. És aztán, ahogy teltek, múltak az évek, a lelkesedésük csillapodott. Volt már ilyen veled? Ahogy telik az idő, a lendületed csökken. Meglassulsz. És ami történt velük, az, hogy elkezdtek azon morfondírozni, hogy mi lenne, hogyha ők egy időre, csak egy időre így abbahagynák ezt a Jézus izét. Abbahagynák ezt a Jézus követést. Csak egy időre. Time out. Tudod, időt kérek. Nem lehetne az, hogy egy-két évre, csak egy kicsit. Letesszük ezt a Jézus követést, visszamegyünk a régibe, számukra ez a judaizmus volt, egy kicsit lejön rólunk ez a nyomás, és aztán majd idővel visszatérhetünk. Nem lehetne egy kicsit. És amiről szól ez a levél, ez kifejezetten ezért íródott, hogy azt mondja nekik, hogy fiúk, lányok, egy jó választási lehetőségetek van. Ez előre menni Jézussal, folytatni a hitetekbe, vállalni akár a próbatételt, a gyalázásokat, a nehézségeket. És hagyd mondjam el, hogy tudjátok ezeket a nyomásokat kibírni. Erről szól a zsidókhoz írt levél, hogy hagy segítsek abba, hogy tudtok győztesek lenni az igazi nehézségekbe. Hogy lehetséges az, a dal szavaival, hogy ami a világot úgy emésztette, mégsem éled át. Ezért íródott ez a levél, hogy buzdítsa, bátorítsa, tanítsa, figyelmeztesse őket. És ezt fogjuk megnézni ezen a héten, következő hetekben. Meg fogjuk nyitni Isten igéjét. És akarjuk, hogy a nyomás alatt Istentől fogadjunk el, hogy ő buzdítson, bátorítson, tanítson, segítsen minket. Hogy a nehézségek alatt hogyan lehetünk mégis olyanok, akik nyomás alatt vagyunk, de mégsem úgy élik ezt át. Okay. Mielőtt megnyitjuk zsidók egynél, hagy mondjam el. Mi mindannyian belenézhetünk a tükörbe most. Tehát egy gyors önértékelési teszt. Oké? Egy gyors teszt. Három zónában, a három zóna egyikében élsz te is, és én is, amit fel fogok sorolni. Melyik a te zónád, amiben éled az életed? Az egyes zóna az a győzelem zóna. Győzelem zóna. Vagy bővölködő éled zóna. Oké? Ez nem azt jelenti, hogy süt a nap, Hawaii, szipákolom a limonádét, minden rendben van az életemben. A Bibliában a győzedelmes, vagy bővölködő élet, a győzelem zóna, az próbatételek közepette, nehézségek közepette, fájdalom közepette, szenvedés közepette is megtapasztalható, mert nem külső dolgok miatt van, hanem ez belül van, az Istennel való kapcsolat során megtapasztalható, és ebben élhetünk. Tudod, ez a zóna, amiben vagy. Vagy a következő zónában, ez a fáradtság zóna, kimerültség zóna. Tudod, ez az a zóna, amiben igazából az életünkben el vagyunk bátortalanodva. Sokkal inkább az jellemző ránk, hogy kifáradtunk, kimerültünk. Vannak még tartalékaink, de kevés. Tudjuk még tartani magunkat, de már nehezen. Vonszoljuk még magunkat de már nyögvenyelősen. És a keresztény életünkre ez jellemző. Egy ilyen fáradtság és kimerültség zóna. Tudod, ahol a benzintanknak a mutatója az ott már a piros közelébe van. Még egy ideig menni fog. De ha ez így folytatódik, nem fogom sokáig bírni. Be fogom dobni a törölközőt. Vagy mint akiket említettem, akiknek írult a zsidókhoz levél. Fel fogom adni előbb-utóbb. Vissza fogok térni a régibe. Ez a fáradtság, kimerültség zóna. Itt vagy? Tudod, hol vagy? Ez csak így magana. Hol vagyok én? Melyik zóna jellemző rám? Melyikben élem az életem alapvetően? A harmadik zóna az a veszélyzóna. Veszélyzóna. Ez már a pirosban van a mutató. Hogyha van komputer az autóban, akkor beszól. Újból és újból. Hogy kifogyott a benzin. Jelez. Jelez, és megpróbál felrázni. Ember, csinálj valamit! Ember, mozdulj el ebből a zónából. A veszélyzónában nagyon veszélyes lenni. Pis, 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 pis. Ember! Ember! Ha így folytatod, nem sok van hátra. Okay? A zsidókhoz írt levél olyan hívőknek íródott javarészt, akik a veszélyzónában volt egy részük már. Egy másik részük úgy hiszem, hogy a kimerültségzónában, a fáradtságzónában. Egy jó részük már egy jó ideje azon tanakodik, hogy break, egy időt kiveszek, és leteszem a lantot, és visszatérek, mert túl nagy a nyomás, én ezt így nem bírom el. És van a Jézusokhoz levélben, és majd fogunk erről többet beszélni a hetek során, 5 figyelmeztetés. Az ilyen puf, puf. Ember, bajba vagy, vigyázz! Harmadik fejezetben majd fogunk erről beszélni, a szív állapotát nézve. Hitetlen, gonosz szív, amely eltávolodik az élő Istentől. Ember, hova mész, merre tartasz? Oké, van 5 figyelmeztetés. Mert jó néhányan a veszélyzónában vannak, vagy afelé tartanak. Úgyhogy én úgy hiszem, hogy ja, csak így bevezetve ez rendkívül bátorító és hasznos lesz számunkra. Mind ma, mind a következő hetekben. Azért is készítettem ezt a kis segítséget, hogy el tudj mélyedni, hogy ne csak arról legyen, hogy hát Pásztor Csaba egy nagyszerű üzenetet mondott vasárnap valószínű, és ez úgy jó volt, és annyi, hanem el tudj mélyedni, hogy a tiéd legyen, hogy Isten igen lakjon a szívedben gazdagon, és azt tud mondani, hogy hú, Isten bátorított engem, Isten vezetett engem, kihozott engem, mondjuk a veszélyzónából, vagy a kimerültség zónából, a győzelem zónába. Oké, úgyhogy hogyan éljünk a nyomás alatt? Ezt erről igyekszik beszélni a zsidókhoz írt levél. Nyissuk is ki Zsidók 1-nél. Zsidók 1. És hogyha újabb vagy köztünk, nincsen Bibliád, akkor mindig tudsz ott az asztalnál találni egy új szövetséget, amelyet haza is vihetsz természetesen. Zsidók 1-től 3-ig. Így kezdődik az egész. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten, hajdan az atyákhoz a proféták által, ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki dicsőségének visszatükröződése, és valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki miután bűneinktől minket megtisztított, a felség jobbjára ült a magasságban. Oké, az első 3 vers, ez a bevezető. Kiről szól ez a bevezető? Isten fiáról. Jézusról. De egyébként az egész levél őról szól. Az egész levélnek a témája az Isten fiának, Jézusnak a felsőbbrendűsége, az elsőbbsége. Amit Isten próbál mondani, nekik is, meg nekünk is, az az, hogy pupák, elveszítetted a fókuszt. Pupák, jó ez a pupák, nem ugye nem gond. Öten nem fogtok jönni jövő héten. Oké, viccelek. Tudod, pupák, tudod, levetted a szemedet a lényegről. Pupák, a hullámokat nézed, a vihart nézed, a nehézségeket nézed, a próbákat nézed. Pupák, nézd Jézusra, nézd meg jó alaposan, hogy ki ő. Nézd meg jó alaposan magadnak, az egész levél erről szól. Az első részekben arról szól, hogy Jézus nagyobb az angyaloknál. És ez azért van, mert a judaizmusnak, az akkori judaizmusnak az egyik alapja az angyalok voltak. Aztán Jézus nagyobb Mózesnél. Aztán Jézus nagyobb a lévitai papságnál és a lévitai rendszernél. Nézd Jézusra. Oké? Így kezdődik. Fókuszálj Jézusra. Hogyan élhetek a nyomás alatt? Fókuszálj Jézusra. Nézd meg. Így kezdi. Miután sokszor, első vers, és sokféleképpen szólt Isten az atyák, hajdan az atyákhoz a proféták által. Ez az Ószövetség. Az Ószövetség. Isten sokszor szólt, és Isten sokféleképpen szólt az Ószövetségben. Az atyákhoz, a profétákon keresztül. Embereken keresztül, akiket Isten választott, hogy Isten üzenetét átadják a többi embernek. Ők voltak a proféták. Most színpadra lép, reflektor bekapcsol, tudod, zene beindul. Tudod, ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk. Különleges időszak a világtörténelemben. Isten nem holmi embereken keresztül szólt hozzánk. Isten a saját fia által szólt hozzánk. Ő Isten végső üzenete számunkra. Ő Isten utolsó üzenete számunkra. Ő Isten teljes üzenete számunkra. Az ő fia, Jézus. Az ő fia. És ez az elképzelés, hogy az ő fia, tudod, amikor a fiúról beszélünk, Jézus Isten fia, vagy Jézus a fiú, tudod, akkor nem úgy kell ezt elképzelni, hogy tudod, ott van valakinek, ott van a fia, hé, öcskös, mi van? Tudod, kinek a fia, apád fia, vagy barackot nyomok a fejedre, tudod, régen volt ez, nem? Kokit kapsz, tudod, barackot kapsz, nem? Hányan éltétek ezt át úgy régen, nem? Manapság már nincs ez. Próbáltam most Lidának pont tegnap magyarázni, hogy milyen ez, amikor ott voltál a vendégségben, és akkor tudod, ott volt a tudod, valamilyen rokoni, meglett. és tudod, ott voltál kisgyerként, és adott egy olyan barackot, hogy a következő 10 percben érezted a barackot, tudod, hogy kaptál egy barackot, tudod, a fia, tudod, de a kép nem az, hogy Jézus valamilyen módon alsóbb rendű, kisebb Istennél az atyánál, hanem pontosan ez azt akarja kifejezni, hogy a fia az Istennel, az atyával való örök kapcsolatáról beszél. Hogy ott van öröktől fogva Isten az atya, és öröktől fogva szembe van vele a messiás, a megváltó, a szabadító Jézus. Mind a kettő örök lény, isteni lény, és ők együtt vannak, és közösségben vannak egymással. Ő Isten fia, öröktől fogva nincsen kezdete. És ez utolsó időkben Isten nem holmi embereken keresztül szólt hozzánk. Nem. Az ő fia által szólt hozzánk. 7 dologról beszél itt, ami jellemzi a fiút, azaz Jézust. Az első, kicsoda Jézus, és ez egy annyira fontos, kicsoda Jézus, akiben bízok, kicsoda Jézus, akit követek, kicsoda Jézus, akinek a szavát most olvasom, kicsoda Jézus, aki szólt hozzánk, kicsoda ő. Itt van az első, azt mondja, akit mindennek örökösévé tett, akit mindennek örökösévé tett. Hova megy rögtön? Azt mondja, kicsoda Jézus? Hagy mutassam meg nektek, hogy ki ő. Jézus az a személy, aki a világtörténelem legvégén, amikor mindennek vége van, a korszakok korszakának is a vége, Jézus mindennek az örököse. Az egész világ egyetemnek, és mindennek, ami abban van, ő az örököse. Ő a fókuszpontja a világegyetemnek. Jézus a történelemnek a célja. Mindennek a vége. Úgy is hívta Márk evangéliumába az evangélista, mikor beszél erről, és Jézus elmond egy történetet, hogy ő az örökös. Ő az örökös. Ez azt jelenti, fiúk, lányok, hogy telnek múlnak az évek, telnek múlnak az évtizedek, az évszázadok, az évezredek, mind úgy élhetünk itt, mint Marci Hevesen, mint akik azt gondoljuk, hogy van erőnk, van valamennyi pénzünk, vagy van valamilyen birtoklunk valamit, de igazából mindennek az örököse Jézus. Ő mindennek örökösévé tett. Úgy mondja máshol ezt a Biblia, Kolossé 1:15-17, hogy Jézusban teremtetett minden, Jézus által teremtetett minden, és ő rá nézve teremtetett minden. Tehát ő érte létezik minden. Ő az örökös. Aztán mit olvasunk még Jézusról? Jézus, aki által a világot is teremtette. Tehát mit tesz? Mindennek örökösévé tette, és ő által teremtette a világot. Mit jelent ez? Ez az, hogy ő a kezdet. János 1, a másik vers úgy mondja, hogy minden ő általa lett, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Nézz körbe a világegyetemben, nézz körbe a földünkön, nézz körbe a teremtett világon, és minden ő általa lett, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Jézus a kezdete mindennek. Ő a kezdete mindennek, ő a világegyetem kezdőpontja, és az ő uralma alatt van minden. Kicsoda Jézus? Ő a kezdete mindennek, és ő a vége mindennek. Ő az alkotója mindennek, és ő az örököse mindennek. Aki dicsőségének visszatükröződése. Oké, Isten dicsőségének, ez az ő jellemének és természetének az összességének a kisugárzása. Jézus tükrözi, ő is kisugározza Istennek az atyának a jellemének az összességét. Dicsőség. Jézus látható leleplező, Jézusban van látható lelepleződése Isten dicsőségének. Negyedik, amit mond, Jézus az Isten valóságának a képmása. Tudom, mikor felteszik a kérdést, milyen is Isten, akkor Jézusban egy pontos választ kapunk arra, hogy milyen is Isten valójában. Tehát ki az, aki szólt hozzánk, ugye az utolsó időkben szólt hozzánk a fia által, tehát Jézus által, aki az ő valóságának a pontos képmása. Tökéletes bemutatása Isten valójának. Minden, ami érvényes Istenre, az atyára, érvényes Jézusra. Ötödik, amit mond róla, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Oké, miről beszéltünk eddig? Arról, hogy ez egy ilyen berobbanás, ez egy ilyen bevonulás itt az első versekben. Tudod, ahol azt mondja Isten nekünk, hogy az én fiamra figyeljetek, az én fiamat hallgassátok, az én fiamra fókuszáljatok. Miért kellene éppen a te fiadra, miért nem a nehézségemre, miért nem a próbatételekre, miért nem a nyomásra, miért nem más emberek mit mondanak? Azért, mert Jézus mindennek, mert az én fiam mindennek az örököse. Azért, mert az egész világ ő által lett mindennek a kezdete. Ő Isten dicsőségének kisugárzása, ő az ő valóságának a pontos képmása. Azért, mert ő az, aki a hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. Hányszor szerepel ezekben a versekben a mindenség? Mindent, 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 mindent. Nincs olyan, amit nem. Minden, ami van, ami létezik, ami létező, láthatatlan és látható, Isten fia Jézus tartja fenn az ő hatalmas szavával. Aktív, cselekvő, fenntartó. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az egész világegyetem minden, belérve a te életed, az én életem, és minden egyes élőnek az élete, és minden egyes nem élő is. Egyetlen nagyon-nagyon vékony cérnaszálon, hajszálon függ a létezése, a léte, a megléte. És Isten kezében van, Isten fiának, Jézusnak a kezében van. Ő hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. És amikor ő a hatalmas szavával azt fogja mondani, hogy elég volt, vége, vége van, akkor vége is lesz. Azt mondja 13-14 versében, hogy fel fogja göngyölni az eget és a földet, és el fog jönni az örökké valóság. És ő az, aki fenntart most mindent, és fenntartja az ő gondviselésével, és fenntartja az ő szavával, az ő hatalmas szavával, az egész mindenséget. És nem csupán fenntartja egy olyan értemben, hogy azért létezik ma, ami létezik, mert Isten fia tartja fenn. Isten fia adja az energiát, Isten fia adja azt, hogy fenn legyen tartva. Hanem ez azt is jelenti, hogy mindent, ebben benne van, hogy nem csak, hogy fenntartja a létezését, hanem mindent egy meghatározott cél felé vezet. Figyelj, a világ történelem, a világ egyetem, az univerzum, és minden, ami benne van, egy meghatározott cél felé van vezetve Isten fia által, aki mindennek az uralkodója. Igen. Ez jelenti az, hogy neki adatot minden hatalma menjen és a föld. Ő mindennek az uralkodója. És az életünk egyetlen egy apró kicsi szálon függ. És amikor Isten azt mondja, hogy ennyi volt, akkor annyi. Mikor elszakad ez a szál el, de senki nem szakíthatja el, csak ő. Igen, vannak körülmények. Igen, vannak nehézségek, igen, vannak próbatételek, igen, vannak hatalmasságok, igen, vannak az oroszlánt, hogyha visszatudjuk csak egy pillanatot, igen, igen, vannak nyomások. De alapvetően mindent ő tart fenn. Mindent. És egy meghatározott cél érdekében. Számunkra, hívők számára egyértelmű ez a meghatározott cél. Róma 8.28 elmondja, hogy az ő fia képmására hasonlóak legyünk. Tehát mindez azért van, és minden azért létezik, hogy minket Jézus Krisztus képmására formáljon, hogy Jézus jellemzői megszülessenek bennünk. Ezért van. És itt semmi nincsen véletlenül, semmi nincs elszabadulva, semmi nincs Isten hatalmán kívül, Isten szuverén hatalmán kívül, és Isten gondviselésén kívül. Talán emlékeztek a Józsefről, volt tavasszal beszéltünk Józsefről, Isten a nagy rendező, és Isten gondviseléséről. Semmi, semmi. Ami számunkra úgy tűnik, hogy fú, ez egy hatalmas hullám, hogy történhetett ez velem? Fú, ezek a nyomások itt valamit, az én kezemből már kiesett az irányítás, én már úgy látom, hogy Isten kezéből is kiesett az egész. Tudod, megőrültél? Hatalma szavával ő tartja fenn a mindenséget. Ő ural mindent. Jézus ural mindent. Jézus a kezdete mindennek, a vége mindennek, a fenntartója mindennek. Oké, tehát számunkra is itt, tudod, így ki kell verni az agyunkból ezt a tudod, karácsonyi, tudod, képeslapon duci angyalok, tudod, és aztán ott van, tudod, Jézus, ott van a feje fölött a glória, és akkor ott van a szent család, és akkor ilyen idilli, ájtatos, fantasztikus, semmire, semmi jó képek, mint hogyha Jézus még mindig valami gyermek, bébi, tudod, Jézus lenne. Nem erről van szó. Egyáltalán nem erről van szó. Jézus ma az ő neki adatot minden hatalma menjen és a földön. És ez ő a fenntartója az egész világ mindenségének. Oké, okay? Hát hatodik dolog, amit mond Jézusról, hogy Jézus az, aki a miután bűneinktől minket megtisztított. Így van, ez van itt. Bűneinktől minket megtisztított. És ez annyira fontos, hogy megtisztított. Ha hittél benne, ha bíztál benne, akkor ő megtisztított. Ő megtisztított. Majd a zsidók azért levélben ez bőven kifejti, mert Jézus zsidók azért levél szól az ő személyéről, és az ő munkájáról. És az ő személyének felsőbbrendűsége, és az ő munkájának felsőbbrendűsége. És most tiszta lelkiismeretem lehet. Megtisztít a holt cselekedetektől, megtisztít a megfeleléskényszertől, megtisztít attól, hogy lelkiismeret fúdásba, vagy károsztatásba kelljen élnünk. Ő bűneinktől megtisztított. Ez bővebben kifejti, mi is ki fogjuk majd fejteni. És aztán végezetül a felség, azt mondja, a felség jobbjára ült a magasságban. Így fejezi be. A felség, az az Isten, az atya, jobbjára ült a magasságban. És tudod, ez most itt, tudod, az a tetőpont, az a katarzis, ahova eljutott az író. A felség jobbjára ült a magasságban. Katarzis. És mi, pogányokból lett hívők, nézünk, és azt mondjuk, el tudná nekem valaki magyarázni, ez miért katarzis? Először is, mi az a katarzis? Másodszor, nem viccelek. Ez miért olyan katarzis? Tehát, hogy Jézus a felség jobbjára ült a magasságba, ez miért? Nyilván, mindahhoz, hogy ez végtelenül izgalmas legyen, és végtelenül sokat jelentő legyen számunkra, meg kell értenünk, hogy ezek mit jelentenek. Mi pogányok voltunk Istentől távol, mi nem is ismertük Isten igét, úgyhogy számunkra az, hogy Jézus, tehát számunkra körülbelül ez azt jelenti, hogy Jézus most nincs itt. Sajnos, most nincs itt. Hát nincs. Majd egyszer visszajön, de most nincs itt. Elbújt. Elmek. Volt valamelyik kisgyerek, amikor tudod, játszottak vele. Így van, és akkor tudod, és akkor elment, és akkor mondta, elmek. Tudod, Jézus most elmek. Tudod, most nincs. Nem tudjuk, mit csinál, kólázik, vagy limonádét iszik. Nem tudjuk most Jézus, mit csinál. Valószínűleg pihen, mert a szenvedés az nagy szenvedés volt. Most Jézus valószínűleg pihen. Vagy nem mutatja magát. Azt mondja, ilyen, mi az? Hide and seek. Segítsen valaki. Bújjuska, köszönnek. Szóval te nem is tudsz. De. A nyelveken szólás. Testvérem. Oké. Okay. Tehát bujócska. Tehát Jézus bujócskázik. Elment. Most én nincs. Nem. Tehát meg kell értenünk, hogy Jézus most miért nincs itt. Jézus most nem limonádét iszik, nem kólázik, nem nyugályba pihen, tudod, nem kipiheni az ő földi 33 éves életét, hanem Jézus, miután bűneinktől megtisztított a kereszt halál által, ment a felségnek, tehát az atya jobbjára ült a mennybe, a magasságba. És ez a kifejezés, ez azt jelenti, abban az időben, mikor volt egy király, és meglátogatta egy másik király, egy másik birodalomnak az uralkodója őt, akkor ott volt a trón, és a jobbján volt egy másik trón. Ez azt jelenti, hogy ugyanazzal a pozícióval bír. Ugyanazzal a pozícióval bír Jézus, mint az atya, és Jézus ma uralkodik. Aki nem azért ült le a trónra, mert elfáradt, több oka van, bevégezte a munkát, tehát elvégezte a munkát, ez igaz, de Jézus ma gyakorolja az ő uralkodását és az uralmát, hogy az előző versekben, vagy kifejezésekben volt, hogy fenntartja a mindenséget, és ő szuverén uralkodója. Neki adatott a minden hatalma menjen és a földön, és az emberiség és a világegyetem szuverén uralkodója Jézus, és ő most ezt gyakorolja, és tovább menve, több dolgot tesz, majd zsidókhoz írt levél bővebben kifejtő, hogy közben jár, értünk, tehát főpapunk is egyben, amit úgy szintén számunkra pogányságból megtértek számára, főpap, az meg mit csinál? Tehát ilyen süvege van, az? Nem, azt is el fogjuk magyarázni, hogy mit jelent az, hogy ő a mi főpapunk, ami annyira izgalmas és annyira bátorító, és egyszerűen az egész életünket átformálja, hogyha megértjük, hogy Jézus, ő ma főpapunk, az atya jobbján. És mit jelent ez? És várja, amíg az ő ellenségei a lábai alá vettetnek, és vissza fog jönni, és az uralmát gyakorlatilag ki fogja terjeszteni, meg fogja nyilvánítani minden ellensége ellen, és meg fogja itt talapozni az idők vége felé közeledtén. Oké, úgyhogy ő ma szuverén uralkodója az emberiségnek és a világegyetemnek. Úgyhogy miért tudod, ezzel indít itt Isten, miért ezzel indít itt Isten igéje, miért nyomás alatt, miért rögtön tudod, Jézus jön a színpadra, és a világegyetem minden reflektora ő rá világít, és be van mutatva nekünk, mint mindennek az örököse, mint mindennek az alkotója, mint mindennek a fenntartója, mint Isten dicsőségének visszatükröződése, Isten valóságának a képmása, aki bűneinktől megtisztított, és ma szuverén uralkodó az atya jobbján, és övé minden hatom, és mindenki tőle függ. Tudod, mit jelent ez? Ez azt jelent, ti nekünk pupákoknak, hogy pupák. Nehézségek, próbatételek jönnek és mennek. Dolgok, izék, nyomások, nyomorúságok minden oldalról meg vagyunk szorítva, jönnek és mennek. A címkéjük változik, tudod, most ez volt a címkéje, most ez pénzügyi, most ez családi, most ez egészségügyi, most ez munkahelyi, most ez munka, tudod, változik, de viharok vannak. De van ennél egy nagyobb valóság. Minden Jézusnak a kezébe van. Tudod, figyelj Jézusra, nézz Jézusra. Zsidók 3:1. Figyelmezz Jézusra. Zsidók 12:2. Nézzetek Jézusra. Úgyhogy ezzel fejezzük be, hogy legyen Jézus a fókuszpontban. Lehet, hogy dobjuk fel a fényképeinket. Első fénykép. Oké, ki tudjátok venni? Így van, ez amikor a kamera nincsen fókuszálva. Az életünk, hogyha nem Jézus van a fókuszpontban, az életünk nagyon könnyen ilyen lehet. Csak nem látunk tisztán. Ránézünk a nehézségekre, a környezetünkre, a dolgokra, emberekre, önmagunkra, így nézünk vízszintesen, és aztán előre nézünk, és nem látunk. És körbe és körbe megyünk, és el vagyunk bátortanodva. Következő, oké, itt már kezdünk látni egy, kezd jobban fókuszálni. Következő, Peti, tehát egyre világosabban látunk, és végezetül, nem tudom, hogy miért ez a kép, Zsolti választotta, de nem a képnek a tartalma, én kértem, hogy más fényképezzen, hanem csak az, hogy tisztán látni. Tudod, tisztán látni. Mikor nincsen fókuszpontja az életemnek, köszön, Peti, mikor nincsen fókuszpontja az életemnek, akkor minden olyan homályos, hogy merre tartok homályos, ránézek a testvéremre, homályos, ránézek a házastársamra, családomra, homályos, ránézek magamra, homály, ránézek a jövőmre, homály, mivel van tele a fejem, mivel van tele a szívem, dolgok, részletek, nehézségek, tudod, és homály, és arra beszél, hogy nézz Jézusra. Legyen ő a fókuszpontban. És amikor ő van a fókuszpontban, és értéklátok. És látom, hogy milyen módon tudnék szolgálni feléjük, szeretni őket. Ránézek a jövőmre, és világos, és látom, hogy mik a következő lépések, legalábbis a következő lépés, amit Isten akar, hogy tegyek minden. Ezt tisztul, mert Jézus van a fókuszpontban. Figyeljetek! A Jézus való. Ha ennyi marad meg. A Jézussal való személyes, bensőséges, éltető közösséget nem lehet semmivel sem helyettesíteni. Semmivel. A Jézussal való személyes, bensőséges, éltető közösség nélkül minden homályos marad. A Jézussal való személyes, bensőséges, éltető közösség nélkül maximum a kimerültség zónájába lehetek, vagy a fáradtság zónájába. Kivéve akkor, ha éppen jól mennek kívül a dolgok. Akkor egy kicsit úgy érezhetem, hogy a győztes zónában vagyok. De nem azért, mert igazából egy bővölködő életem van, hanem azért, mert most kívül minden rendben van. Amit Isten akar nekünk tanítani, hogy az életünk nem a körülöttünk zajló dolgokról szól, hanem az életünk legfőbb meghatározója legyen az Istennel való bensőséges kapcsolat Jézuson keresztül. Ahol napról napra Isten ezt mondja. Figyelj, Isten ezt mondja. Nézz rám, nézz rám. Reggel felkelünk az életünkbe, és nem tudom, hogy vagytok ti ezzel. Én felkelek, van egy pillanatnyi kábasság. Tudom, hogy némelyeteknél ez nem pillanatnyi. De tudom, most ez nem úgy mondom, de tudom, hogy vannak olyanok, feleségem is hajdan olyan volt, hogy legalább egy ilyen fél óra, egy óra, amíg úgy kelés után úgy. De aztán megházasodott, minden megváltozott. De amikor még egyedülálló volt, tudod, felkelt, és kelt egy fél óra, amíg addig semmi, sehol. Na, oké, tehát nálam ez az áldott állapot, köd, az nem hosszú ideig van. Felkelek reggel, és egy pár másodpercig, egy fél percig alapvetően nagyon sokszor úgy semmi. És aztán egy fél perc múlva kezdenek bejönni a különböző gondolatok. Tennivalók, vagy amit elszúrtam tegnap, vagy amit mondott valaki, vagy ez, vagy az, vagy amaz, a részletek, úgy értem az életem részletei, kezdenek tolulni elő az életembe. Tolulni. 3 perccel a kelés után, őszintén szólva, tudod, már 2 világháborút megharcoltam. 3 perccel a kelés után lefeküdhetek aludni újból. Köszönjük szépen, most lefekszek aludni. Kipihenem ezt a mai napot. Nem mindig, de sokszor. Nem tudom, hogy ez csak lehet, hogy én vagyok defektes. Lehet, hogy beszélnem kellene veletek, és ti tudnátok segíteni nekem ebben, de szerintem ebben nem vagyok egyedül. A részletkérdések, nehézségek, problémák, megoldani váró dolgok, amiken rágom magam, de felesleges, mert úgyse oldódik meg azáltal, tudod, hogy jönnek be. És érzem azt, hogy fontos, hogy a szívemet átadjam Jézusnak. Fontos, hogy keressem az ő jelenlétét. Fontos, hogy keressem a vele való közösséget. Egyébként ez a zsidókhoz írt levél erről szól, amikor azt mondja, hogy bátran, bizadalommal menjetek a kegyelem trónjához. Tehát arra bátorítja őket, hogy mivel Jézus az Atya jobbján van, bátran szaladhatunk hozzá, és segítséget fogunk kapni a nehézségeinkben őtőle. Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy vége a nehézségnek, de kegyelmet és irgalmat adunk az alkalmas időben való segítségül. És persze végig lehet menni egy napon keresztül úgy, hogy nincs ez az éltető kapcsolat Jézussal. És két napot is végig bírunk. Meg mi túlélő művészek vagyunk, nem? Az ember az túlélő művész. Végig bírunk heteket, hónapokat a bensőséges kapcsolat nélkül. Mi hívők is végig bírunk. Egy időn van hozzá, és szokunk ezekhez a dolgokhoz. Hogy az életünk csak alapvetően köd. Javarészt. De hagyd mondjam ezt. Nem kell hozzászoknunk. Ez hülyeség. Elnézést, hogy... De ez ostobaság. Nem kell. Van számunkra egy lehetőség, hogy Jézussal egy bensőséges kapcsolatunk legyen, hogy meghajtsuk a térdünket, hogy keressük őt, hogy megnyissuk az ő szavát, hogy ő szólhasson a szívünkhöz, hogy bátoríthasson, hogy vezethessen, hogy inthessen, hogy betöltekezzünk a szellemmel. És nem érdemes enélkül élni. Jézus ezt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Máté 11:28-29. Jöjjetek hozzám mindjárt. Tehát azt mondja, gyere hozzám. Nem kell azt a terhet neked cipelned a mai nap. Igen, nem kell. Tehát ezt a mai nap ezt végig cipelni. Igen, ez egy valós teher. Igen, valóban, ez egy valós teher. De bízd rám, add nekem. Igen, nem kell, tudod, ezeket a dolgokat vinned a fejedben, a szívedben, a lelkedben hordozni, hogy ezek lenyom. Nem, ezek, bízd rám, hozd hozzám, mondd el nekem, meríts belőlem, jöjj hozzám. Az üzemanyagtank csökken, kimerültségzóna, fáradtságzóna, hát még azért bírom, ugyan már, még azért bírom. Tudod, és aztán eljön a zóna, ahol már pirosban van, ahol már kezd veszélyes lenni. Jöjj hozzám. Én bőségesen hatalmas vagyok arra, hogy téged meg tudjalak erősíteni, hogy hordozni tudjalak téged. Hogy a velem való kapcsolat éltető legyen számodra. Jöjj hozzám. Fókuszálj rám minden nap. Oké, úgyhogy ez a gyakorlat erre a hétre. Ez a gyakorlat házi feladat. Itt van ez a hét. Ő minden nap azt mondja neked és nekem reggel, és a nap során. Nézz fel rám. Emlékeztek, amikor 4 Mózes 21-ben kígyók kezdték el megmarni az izraelitákat? És nézz fel a részkígyóra, ez volt Isten tanács. És felnéztek, és meggyógyultak. Nézz fel rá, legyél közösségbe vele. Hagyj legyen ő nagyobb minden gondnál. Hagyj legyen ő szebb minden fájdalomnál. Minden nehézségnél. Hagyj legyen ő vonzóbb, hagyj legyen ő vigasztalóbb. Mert ő jobb, mert ő nagyobb, mert ő szebb, mert ő vigasztalóbb mindennél. Oké? Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük azt, hogy... Ma reggel is szóltál hozzánk, ma reggel is megnyithattuk a te igédet. Köszönjük neked, hogy ma reggel arról tanítasz bennünket, hogy mit jelent nyomás alatt élni az életünkben. Mit jelent folyamatos nyomás alatt lenni, de mégis megtapasztalni azt a győzelmet, amelyet te elértél számunkra. Mit jelent nem a sebeinket nyalogatni, nem a nehézségeinkre nézni, hanem a veled való éltető közösségre. Köszönjük ezt neked. Azért imádkozom, hogy mind én, mind a barátaim, akik itt vannak, ma reggel a te valóságodat, a te veled való bensőséges, éltető, személyes közösséget meg tudjuk élni a hét minden napján. Meg meg tudjuk élni, és meg tudjuk tapasztalni. Milyen csodálatos vagy te, Jézus, milyen hatalmas. A viharok idején meg tudjuk tapasztalni azt a békességet, amikor az egész világot nyomasszák dolgok. Mi mégis egy módon kimaradhatunk ebből, amiatt, aki te vagy, Jézus, és aki te vagy nekünk. Jézus nevében imádkoztuk és kértük ezt. Amen. 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 Hallgassuk meg ezt a dalt befejezésként.
Egy oltó, mely Na hát, öröm volt így együtt lenni. Öröm volt együtt lenni közösségben az imádatban, Isten igéjében. Jövő hét vasárnap találkozunk, persze sokotokkal, nem csak akkor. Lesznek házi csoportok is ezen a héten. És üdvözöljétek egymást most, ahogy vége van. Maradjatok bátran közösségre, ismerkedjetek meg a Mezőkovács háziakkal. Ha valakit nem ismersz, mutatkozz be neki. Ja, Isten áldjon, sziasztok!